Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Itt van dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója. Hát már a beharangozásra is jöttek kérdések, úgyhogy szerintem ez tényleg sokakat fog érdekelni, hogyan adóznak a kriptovaluták, illetve az ilyen befektetésből származó jövedelem. Egy érdekes munkacímet adtunk a beszélgetésünknek, ugye mi a hasonlóság a kacsintós pénztárca és a kriptovalutás befektetések adózásával. Hát ez honnan jött? Ez a kacsintós pénztárca szerintem sokaknak megvan, csak ebben az összefüggésben.
Igen, a hétvégén egy pohár vörösbor mellett volt egy beszélgetésem, amikor fölmerült az, hogy azért voltak már hasonló hype-ok korábban, és annak idején ugye a keleti blokk piacán kőkemény valutának minősült a kacsintós pénztárca, sőt befektetésként is funkcionált. Ugye bevásárolt valaki kacsintós pénztárcába, és akár négyszeres áron el tudta adni.
Az óriás, azt nem tudtam, hogy annak ilyen forgalma volt, vagy ilyen
sőt, a legendák szerint orosz katonák, akik 30-40-et vittek haza belőle, akár ezredesi rangot is kaphattak.
Az óriási, hát az zseniális.
Ő nyugati képes tapokkal.
Az még a régi szép időben volt, ez sokáig tartotta az árfolyamát, még az is lehet, hogy növelte. Én inkább ehhez a hát fidget spinnerhez hasonlítanám, ami egyszer csak ellepett mindent, ugye gyakorlatilag nem volt olyan játék, sőt azt mondták a játékboltokban, hogy nem bírunk eleget rendelni.
A fizetőeszköznek akár a trappista sajt és a szalámi szóba jött, ugye, mert a magánimport, a műszaki importban ugye nem shillinget kellett kivinni Bécsbe, hanem trappista sajtot és szalámit, azt eladni a kukásoknak, azok nagy fölvásárlói voltak, volt egy üzlet, ahol ezt le lehetett tenni, jött a kukás, ő megvette, azért kaptad a shillinget, a shillingből kellett megvenni a floppy lemezt, meg
a Gorenje hűtőszekrényt, a Mária Hilferen.
Az egy nagy darab volt, igen, az saját felhasználása, és azt kellett behozni, és azt eladni itthon, és hát elég sok százalékos hasznot lehetett elérni.
Igen.
Na de visszatérve a központi témára, ugye a hasonlóság az megvan, hiszen korábban is voltak már ilyen alternatív fizetőeszközök a keleti blokk piacán. Hát most abban a korszakban érkeztünk, amikor ugye az internet feszegeti a határokat és a digitalizáció. Hát ennek is megvan most a maga kacsintós pénztárcája. Annyi különbséggel, hogy ezek a kacsintós pénztárca, trapper, farmer, törökbörzsek és egyéb más alternatív fizetőeszközök, ugye ezek ingóságnak minősültek. Viszont, vagy hát még most is annak minősülnek, viszont ugye a kriptovaluták nem tekinthetőek ingóságnak, nem tekinthetőek birtokba vehető dolognak. Tulajdonképpen most az az irányzat Magyarország esetében, hogy ezeket egyfajta követelésként kell értelmezni, amelynek nincsen lejárata. Tehát nem lehet pénznek sem minősíteni, dolognak sem, hanem egyfajta követelésnek minősül. Ez mondhatom azt, hogy ez egy részben magyar sajátosság, hiszen például az Egyesült Államokban kapásban azt mondják, hogy ez egy árfolyamnyereség, és innentől fogva annak megfelelően adózik. Magyarországon azt mondják, hogy ez egy követelés, és ugye én a követelésemre kaphatok tulajdonképpen pénzt, amikor beváltom, vagy nyereséget érhetek, amikor fizetek
le. De ezek hasonlóak, mint a kuponok is így működnek, vagy az ilyen jellegű dolgok? Mert...
Igen, de ugye például egy kuponnak is van kibocsátója, tehát azért nagyon nagy a különbség. Az igazság, hogy még rendezetlen a jogszabály környezet ezzel kapcsolatban,
tehát és nem járó követelés.
Nem akarják. Így van.
Ez oké, hogy ez a definíciója, de adójogilag akkor mi történik, hogy volt egy korábban egy kisebb követelésem, lett egy nagyobb, akkor ott van egy különbség. Tehát...
Igen. Hát hogyha most próbáljuk rendbe rakni, hogy hogyan merülhet föl nyereséget, nyilván, hogyha vásárolsz egy kriptovalutát, akkor abban az esetben nincs semmilyen adófizetési kötelezettséged. Az érdekesség akkor jön, hogyha mondjuk beváltod, és ott nyereséget realizálsz rajta, hiszen fölfelé ment az árfolyam, bár jelen pillanatban már kis ilyen elkéstünk az adással, de mondjuk aki
tavaly... Tegnap lehetett venni 9600 ér, ma 10000 ötér eladni.
Tehát így van, meg hát azért, hogyha valaki tavaly tette meg, és idén kell benyújtani az adóbevallást, akkor is fölmerülhet ez a kérdéskör. És tulajdonképpen, amikor beváltom, és azon nyereséget érek el, mondjuk forintra, euróra beváltom, akkor ugye ez egy követelésre történő fizetés lesz, amelyet magánszemélyként az SZIA rendszerében úgy kell értékelni, hogy neked egy egyéb jövedelmet keletkezett, és sajnálatos módon ez a legkedvezőtlenebb adózási forma jelen pillanatban, mert 15% SZIA van utána, plusz most az idei évben 19,5% EHO.
EHO is.
Ugye tavaly ez több volt, viszont ez nagyjából a tavalyi évet, vagy az idei évet is, ha nézzük, ez nagyjából egy ilyen 30%-os adóterhelés ként értékelhető, hogyha valaki ezt megvalósítatta.
És bocsáss, hogy mi a helyzet azzal, mert ez szerintem még komplikáltabb szitu a bányászott kriptovalutával. Mert ugye ott nincs egy bekerülési érték, hanem az nekem lett. Ugyanakkor viszont ellenszolgáltatok, hiszen a gépem kapacitását rendelkezésre bocsátom a rendszernek, tehát én azt valamiért kapom.
Meg lesz valami.
Meg lesz egy
valami. Ugye abból a köré vásárolni tudok, növelem a vagyonomat.
Pontosan, és ugyanígy működik a logikája Magyarországon is, tehát hogyha valaki magánszemélyként teszi meg ezt, akkor abban az esetben az egy önálló tevékenységből származó jövedelem, és ott is ugyanúgy a 15% SZIA plusz az idejében 19,5 EHO rakódik rá adóterhelésként, illetve azt is fontos elmondani, hogyha viszont valaki gazdasági társaság
csinálja, tehát cégként, van egy jó kis bányász KFT-m.
Akkor ugyanúgy úgy kell értékelni, mint hogyha bevételt szerzett volna a társaság, tehát onnantól fogva van utána 9% társasági adó. Azt tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy barokk kantáta, hogy ennek a bizonylatolása, nyilvántartása hogyan történik, de alapvetően úgy kell értékelni, hogy 9% nyereségadót megfizet utána, plusz ha utána osztalékot vesz ki a cégből, akkor ugye a szokásos osztalék utáni adót kell itthon fizetni. Illetve még, ugye visszatérő egy pillanatra a magánszemélyekre, annyi érdekességet elmondanék, hogy itt az adózás világában is már, mint a buddhizmusban egy ilyen kis szekér, meg nagy szekér irányzat elindult a tekintetbe is, hogyha valaki csak simán fizet, mondjuk a bitcoinjával, és úgy ér el mondjuk nyereséget.
Tényleg.
Tehát mondjuk bemész az ABC-be, és azt mondod az éjjel-nappaliba, éjjel fél egykor, amikor sört veszel, hogy akkor én bitcoinnal szeretnék fizetni, ugye, hogyha a kasszást én nem veszi azonnal elő a baseballütőt, akkor elképzelhető, hogy el is fogadják ezt a fizetést, viszont ott is lehet nyerességet elérni. Igen. És van egy olyan irányzat, aki azt mondja, hogy az SZIA-ban ugye van egy ilyen a mellékletében van egy olyan rész, hogy adómentes lehet az a jövedelem, ami nem üzletszerű, ilyen valuta devizebeváltásokból származik. Aha. Viszont sajnos ezek a kriptovaluták nem feleltethetőek meg ennek a definíciónak, tehát alapvetően, hogyha szigorúan vesszük a szabályzatot, és azt mondom, hogy ezt a kis szekér irányzatot követjük, akkor sajnos egy ilyen sima vásárláson is keletkezik nekem egyéb jövedelmem, ami utána adófizetési kötelezettsége.
Na, én most kitaláltam, hogy ezt hogyan kell szépen megoldani. Na, én nekem van egy ilyen adatbányász, sőt nem, tehát valuta, kriptovaluta bányász KFT-m, de az alkalmazottakat kérem szépen, én bitcoinba fizetem ki. Még mit szólsz hozzá? És akkor ennyi, akkor megoldjuk.
Hát akkor... gondolom, ott ugyanez ez az átváltási dolog van.
Így van. Sőt, ugye fölmerült az a kérdés is, hogyha mondjuk van egy csomó desem, és ezt követően mondjuk bitcoint vásárolok belőle, és igen, akkor érek el rajta nyereséget. Hát ezek kapcsolatban is a logika az megint csak ugyanez, hiszen tegyük fel, hogyha van egy Trabantom, és ezt követően ezt becserélem egy Mercedesre, akkor ugyanúgy nyereséget fogok rajta elérni.
Azt a mindenit neki.
Utána. Aztán ez egy másik kérdés, és majd erről is beszélgethetünk, hogy persze mi az, amit látnak ebből, meg mi az, amit nem.
Fogunk is, még egy hallgatói kérdés beszéljünk meg, a fiamtól ajándékba kapott bitcoin másnap eladása után kell-e adózni, vagy illetéket fizetni?
Kell. Tekintettel arra, hogy a fiától kapta, ugye az ajándékozás egyenesági rokonok között az illetékmentes, tehát a fiától kapott ajándék után neki nem merül fel illetékfizetési kötelezettsége, de ha másnap eladja a bitcoinját és azon nyerességet ér el.
Tehát odáig nincs fizetési kötelezettség, valamilyen árfolyama van akkor, amikor kapja. Ugye?
Így van.
Azt kell rögzíteni, így az van. Odáig tiszta ügy, ha annál magasabb áron adja el és nyerességet ér el, akkor jön
az egyéb jövedelem lesz. Úgyhogy azután adózni kell majd.
Hú, ennek még minden ága bogát, amit lehet megbeszéljük. Igen, kacifántos ügyről van szó. Dr. Magyar Csaba igazít el minket, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója.
Hát jönnek a kérdések, kriptovalutákkal kapcsolatos adózások, befektetéssel kapcsolatos adózások, mindenféle. Van 06302010909.
Jött több arany ügyben is kérdés, hát ez majd megnézzük, hogy jut-e esetleg idő.
Igen, majd mint az önkormányzati képviselők, akkor itt tartunk egy fogadóórát, és akkor...
Igen. Viszont azt beszéljük meg, hogy ez a fajta, ugye említett, hogy a hazai adózás egy picit azért... hát az amerikaihoz képest nekem kicsit komplikáltabbnak tűnik, hogy ez jó-e, és egyáltalán nemzetközi fronton, hogyha már feszegettük az amerikai részt, mi újság ezzel?
Hát ugye a kedvenc hírem ezzel kapcsolatban, hogy Japánban a slágerlisták élére csúszott már a Hold, a Kriptovaluták és Én című sláger, tehát látható, hogy nemzetközi szinten sokkal Isten. Előrébb járnak már, mint mi, de hát ugye számos ország lereagálta.
Hát, bocsás, a Dél-Koreának azért kellett beavatkozni többek között, mert már 1 millió ilyen számla van, tehát ott nagyon sokan nyomatják, és hát ugye név nélküli számlák ráadásul, ami még plusz problémát vett fel, majd erre is kitérünk.
De ami meglepő volt számomra, mert mindig ugye a fejlettebb országokkal példálózunk, de például Ukrajnában most van egy olyan tervezet, hogy adómentessé teszik úgy, ahogy van, ennek a nyerességét, tehát hogyha esetleg valakinek van kárpátaljai rokona, ismerőse, akkor mindenképpen érdemes nyomon követni és összedolgozni a továbbiakban. Ezen kívül azért vannak ugye a klasszikus helyszínek, ugye Ciprus, Málta, Európán belül, akik természetesen már lereagálták ezeket az eseményeket, és ezeken a helyszíneken már korábban is ezek a tőkenyerességek adómentesek voltak, de hát most igyekeznek a úgynevezett új kriptogazdagokat is oda csábítani magukhoz a kedvező adózási környezetbe, illetve azért a rutinrókák a komolyabb befektetésekhez, illetve a bányászathoz is azért külföldi cégeket szoktak közbeiktatni, jellemzően kedvező adózású helyszíneken, arról nem beszélve, hogy ugye itt az adminisztráció is sokkal egyszerűbb, tehát ezen a területen is megjelentek azért a külföldi cégstruktúrák elég masszívan.
Világos. És már említettük, szóba hoztuk Dél-Koreát meg a név nélküli számlákat, ugye nagyon sokan azt a vádat hozzák föl a kriptovalutákkal szemben, hogy az égvilágon semmire nem jó, csak disznókodásra, meg a spekulációra. Tehát, hogyha már fizető eszközként definiáljuk, akkor arra jó, hogy név nélkül vegyünk rajta Kalasnyikovot, vagy valami egyebet. Ezzel mi a helyzet? Ez a pénzmosási rész, meg névtelenség, meg illegalitás, meg ilyenek, ami övezi az ilyen kriptovalutákat?
Jelen pillanatban önmagában ennek a létezése, vagy ennek a használata nem ad okot arra, hogy mondjuk valaki pénzmosási bejelentéssel forduljon az adóhatósághoz, nincs is ilyen előírás. Attól függetlenül sokan támadják azzal, hogy alkalmas erre, de ha most szigorúan vesszük, egy étterem is alkalmas lehet pénzmosásra, hova tovább megy. A futballklub is alkalmas lehet erre a funkcióra, sőt, hát ugye bármit lehet másra használni, ugye az elemi ösztön...
Autópályát is lehet kokain csempészésre használni.
Így van. Sőt, az elemi ösztönőt, ott tudjuk ugye, hogy a jégvágót is lehet sok minden másra is használni.
Igen.
De hát így van ez a kriptovalutákkal is, tehát lehet tisztességesen is használni, tisztességtelen is.
Az ajándékozás kapcsán felmerült, hogy árfolyam rögzítés történik, ugye, amikor volt az ajándékozás, de kiegyzi az árfolyamát. MNB nem, ugye, mondja nekünk, kedves hallgatónk, a millesregeli.hu írta.
Abszolút jogos a felvetés. Ugye valamit akkor keresnünk kell, például egy Európában elismert tőzsdét, és akkor ott meg kell nézni.
Európában
mi az árfolyama?
Elismertet?
Hát lehetőség szerint. Ugye nem kialakult még a gyakorlat, de tegyük fel, hogyha egy magyar revizornak kell magyarázni ezt az egészet, akkor nem biztos, hogy az a legjobb verzió, hogyha mondjuk egy karibi váltóhelynek az árfolyamával próbálunk ügyeskedni, hanem azért egy ilyen kézzelfogható változatot kéne adni ebben az esetben. És egyébként visszatérve, azért Európán belül egyre inkább próbálják beszorítani ezeket a váltóhelyeket, tőzsdéket is, ugye egyre szigorúbbak az ügyfélátvilágítási szabályok is, de hát ennek ellenére ez olyan, mint a nyuszis játék a vidám parkban, hogy egy helyen fejbe csapom, és akkor kacagva felbukkan a másik helyen. Aha. Tehát jelen pillanatban, hogy az Európai Unióban ezt próbálják keretek közé szorítani, nyilván vannak más helyszínek, ahol sokkal lazábban állnak ez a kérdéskörhöz, és ugye például, hogy a banki adatcsere, mármint az automatikus banki információ csere, ami alapján mondjuk Svájcból jelentenek ügyféladatokat Magyarországra, stb., kikerülhető akár ezekkel a megoldásokkal is, hiszen ugye itt még nagyon tisztázatlan, hogy kinek mikor van jelentéstételi kötelezettsége, vagy egyáltalán vonatkozik-e rá bármilyen jelentéstételi kötelezettség. Tehát itt még egy nagyfokú szabadság érvényesül ezen a területen.
Világos. Jó, hát azt hiszem, illetve hát azt még nem beszéltünk meg, ugye, hogy mit lát ebből a, például a NAV, az adóhatóság, ami nyilván tehát nem kell ezzel szórakozni, mert nyilván egy gyors vagyongyarapodást azt észlelni fog, és akkor már is bajban vagyunk, hogyha próbáljuk
ezt. Hát így van, mindig azzal szoktak foglalkozni, hogy hogyan fogják meglátni ebben a keretrendszerben, hogy neki jövedelme van, mert ugye nem igazán lehet itt neveket látni ezeknél a tranzakcióknál, de azt azért hozzá kell tenni, hogyha valaki mondjuk nem fizeti rendesen a tartásdíjat a volt házastársának, viszont a volt házastársa tudja, hogy miben utazik a párja, akkor biztos vagyok benne, hogy egy szerelmes levelet írni fog az adóhatóságnak, amiben részletesen beszámol az eseményekről, és hát ugye a klasszikus példa, hogy akkor Ferrari-val döngett az M6-oson az illető, lefülelik, akkor megkérdezik, hogy miből vásárolta, akkor megint csak elvérezhet ennél a kérdéskörnél az illető.
Jó, hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, egy népszerű témát dolgoztunk föl, igen, hasznos információkkal. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
Nektek is, sziasztok!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.